Folytatódik a Könyvben utazom, én Ola Andrea vagyok, és egy igazán meglepő könyvről beszélgetek most. Egy ember Istenhez imádkozik, Uram, szeretnék valamit kérdezni tőled. Csak tessék, mondja az Úr. Igaz, hogy neked 1 millió év csupán egy pillanat? Igen, ez így van. És mit jelent számodra 1 millió dollár? Az nekem csak egy penny. Akkor, Uram, kérdezi az ember, kaphatnék egy pennit? Persze, egy pillanat. Ez egy vicc a 150-ből, egy új kötetből, a relativitással foglalkozó fejezetből, a könyv címe Platón és a kacsacsőrű emlős bemegy a bárba, és az alcíme Filozófia a viccek tükrében. Thomas Cathcart és Daniel Klein rendhagyó filozófiai kalauzokat azoknak szánják, akik csak azért nem vettek idáig bölcseleti műveket a kezükbe, mert túl elvontnak vélték a témát. Vendégem a kötet fordítója, aki egyébként az eredeti amerikai könyvre rátalált, Kovács Zoltán, és a fordításban, szerkesztésben közreműködő Verestúj Narcisz. Induljunk azzal, kik azok, akik ezt a különös könyvet összehozták.
Azt kell tudni a szerzőpárosról, Thomas Cathcartról és Daniel Kleinről, hogy ők nem professzionális filozófusok. A Kleinről biztosan tudom, hogy ő csak a B-ját végezte el a Harvardon, a Harvard College-ra járt, tehát az egyetemre már nem. A szerzőtárs viszont tanult a Chicago University-n tovább, de aztán minden mással foglalkoztak, csak nem professzionális egyetemi tanítással találkoztak, és a két szellemes ember összeadta, amit tudott, és létrehoztak egy kedves ismeretterjesztő filozófiai könyvet. Tehát ismeretterjesztő, ami azt jelenti, hogy tanult emberek, tehát akik ismerik a filozófiát, rálátnak a problémákra, úgy tálalják, hogy az egyszerűbbnek nevezett olvasó is megérthesse, de azért nem mennek nagyon mélyre. Az Egyesült Államokról tudni kell, hogy ott azért a magyar kultúrához képest erősebb az ismeretterjesztő minden szinten, és filozófiai ismeretterjesztés is van tévékben, tévésókon keresztül Peter Singer, aki például megemlítődik ebben a könyvben az erkölcs filozófia részben, néző közönség előtt vitákat gerjesztve diskutál erkölcs filozófiai problémákat. És ebből nagyon sok van, ha megnézzük a YouTube-ot, akkor tele van ilyenfajta ismeretterjesztő előadásokkal a net. Viszont nálunk hiányzik ez a fajta ismeretterjesztés. Pontosabban olyanok voltak régebben, amelyek rövidek, tehát szintén nem mennek le a mélységekbe, csak valamilyen ideológiai szempont alapján veszik át a filozófia történetet. Erről a könyvről azért bátran lehet mondani, hogy mivel analitikus filozófiai képzésben részesültek a szerzők, ezért nincsen ideológia. Szabadon kószálnak, ezt is hangsúlyoznám, nem filozófia történeti szerkezetet választottak, hanem analitikus közelítés, tehát a filozófia különböző disziplináit, területeit veszik, tehát metafizika, logika, ismeretelmélet, etika, vallásfilozófia, az egy nagyon jó rész ebben a könyvben. És az ott felmerülő problémákat röviden bevezetik, majd egy-két nagyon jó viccel illusztrálják, egy-két helyen elemzik is a vicceket.
Mi az, ami összeköti a filozófiát a viccekkel?
A bevezetőben ezt érintik, ezt a témát, de én azért egy kicsit általánosabban azt hozzájuk tenném, hogy a filozófia nem csak a viccekkel hozható kapcsolatba, hanem a művészetekkel általában és a vallással is. Úgy látom, hogy a mélyben az az egzisztencialista nézőpont hordozhatja a legjobb magyarázatot, hogy az ember nemet mondó élőlény, hogy Sartre-t így szabadon idézzem, tehát mindig el tud képzelni mást is, mint ami van. Ez megjelenhet akár valamilyen megtérésben, vagy egy új filozófiai rendszer kialakításában, amelyik bővebben, mélyebben tárgyalja a létező világ problémáit, valamilyen megoldást ad, de megjelenhet csak kérdező módon, mint a legtöbb művészeti, irodalmi alkotásban, és megjelenhet úgy, mint a viccben, vagy a komikumban általában, hogy azért eltávolít az adottól, de nem tesz lehetővé nagyon mély reflexiót az adottra, és a nevetéssel meg hamar meg is oldja a felkeltett feszültséget. De benne van a probléma az irodalmi alkotásokban, vagy tágabb értelemben a kérdező műalkotásokban, és ez valóban összeköti a reflexív, fogalmi módon dolgozó filozófiát a humorra.
Ami laikus olvasóként fölmerül az emberben, az, hogy mennyire pontosnak érzi az ember a vicceket így. Tömören, néhány mondatban ott van ez a probléma, ott van két mondatban, amiről lehet, hogy tanultunk, és lehet, hogy nem is gondoltunk rá, hogy ez ezzel összefüggésben van.
Engem a legjobban ugye maguk a viccek, mivel én nem filozófia felől közelítek, engem maguk a viccek fogtak meg az anyagból. Egyrészt az, hogy tényleg mások, mint amit mi így a pesti vicc szférájában így megszoktunk, meg hát én mondjuk évtizedek óta azt se hallok már. És ilyen érdekes műfajok vannak, meg mint egykori néprajzosként nagyon élveztem, hogy kiderült, hogy vannak ilyen érdekes vicctípusok az Egyesült Államokban, hogy az utazó ügynök vicctípus. Nagyon komoly példákkal az interneten, és ilyen metta vicceket hoztak létre belőlük, ebből is szerepel egy a könyvben. Mm. Tehát így vicc anyag tekintetében nagyon érdekes, nagyon jó, és ami fontos, hogy a tanításban jól lehet használni. Tehát, hogy aki középiskolásoknak, vagy fiatal felnőtteknek, mondjuk egyetemistáknak akar filozófiát tanítani, az így vonzóvá tudja tenni az egész tárgyat, mert maguk a viccek felkeltik az érdeklődést, ott van a nevetés, tehát nem is nagyon lehet elaludni az órán mondjuk, és meg is maradnak. Meg hát, ha tovább akarja adni az ember, akkor jó is, hogyha még egyszer elolvassa.
Szituációs viccek ezek, tehát hogy ott van egy helyzet, és tovább lehet beszélgetni róla akár már azt a filozófiai
nagyon jól át lehet beszélni, igen, a felvetett problémákat. Igen. Azt is, hogy miért nevetünk rajta, amikor hát nyilvánvalóan valami tabut hág át éppen, vagy egy olyan eszmeiséget képvisel, amit ilyen feminizmus ellenes példák is vannak benne, amit így soha az életben nem azonosulnánk vele. Igen, és nevetünk rajta, igen. Mert egyszerűen annyira meghökkentő.
Tabutsértő vicc is van, egy helyen megjegyzik, így kiszólnak a kritikusokhoz, ahogy akár jelentsék is föl őket, de természetesen a filozófia és a művészet a két legszabadabb terület a világon, és ezt jól illusztrálják ezek a non-PC viccek. A szerzők különben tovább dolgoztak, mert óriási siker lett ez a könyv. Világsiker, hiszen több mint 30 nyelvre lefordították már. Tovább dolgoztak, és egy évre rá az első megjelenés után kiadták az Arisztotelész és a Földi Malac Washingtonba megy című opuszt, melyben politikusok beszédeiben található érvelési hibákat és egyéb filozófiai csúsztatásokat elemeznek. Majd nem nyugodtak, és a harmadik kötet az a Heidegger és a Hippó, tehát a Heidegger és a Víziló átmegy a Mennyország kapuján, hogy ilyen szabad fordítást mondjak. Majd aztán a képregényekben is megtalálták a filozófiai problémákat. De egyelőre előttünk most csak ez az első kötet van ebből a témából.
Ahhoz, hogy a hallgatók értsék, hogy miről van szó, hogy ez hogyan néz ki, azt kérem mindkettőjüktől, hogy mondják el, hogy melyik volt a kedvenc részük. Nyilván mind a hárma más iránt érdeklődünk, és meg tudjuk mutatni, hogy milyen típusú viccek, milyen elmélethez, hogyan passzoltak.
Nekem az aktualitása miatt a társadalom és politika filozófia. Ez a természeti állapot alfejezet, és összesen két hosszabb bekezdésből és két viccből áll.
Nincs ez túlbeszélve.
Hát ez egy elég messze vezető téma, tehát ahhoz képest tényleg kevéssé van tárgyalva. Tehát az emberben lévő kettőség a természeti, biológiai és a civilizációs énünk között. Ugye hát ez, ők nem említik a fogalmat, de nyilvánvaló, hogy a poszthumán irányzatok, azok sokkal mélyebben foglalkoznak ezzel a problémával, netán úgy, hogy akár a civilizációs énünk ellen érvelnek. A vicc önmagáért fog beszélni, szerintem. Hallgassuk meg!
Egy vadon élő nyulat csapdába ejtettek, és az Országos Egészségügyi Intézet laboratóriumába vitték. Ott összebarátkozott egy olyan nyullal, aki már a laborban született, és ott is nőtt fel. Egy este a vadnyúl észreveszi, hogy nincsen rendesen bezárva a ketrece, és úgy dönt, hogy megszökik. Hívja új barátját is, tartson vele. Az eleinte húzódozik, mert soha nem járt még a laboratóriumon kívül, de végül a vadnyúl meggyőzi. Miután kiszabadulnak, a vadnyúl így szól. Most megmutatom a harmadik legjobb helyet, és elviszi a barátját egy salátaföldre. Miután jól laknak, azt mondja a vadnyúl, most megmutatom a második legjobb helyet, és elmennek egy répa mezőhöz. Miután répával is jól laknak, a vadnyúl azt mondja, most megmutatom a legjobb helyet, és elviszi a labornyulat egy nőstényekkel teli nyúlkertbe. Ez maga a mennyország, szakadatlan szeretkezés egész éjszaka. Ahogy hasadozik a hajnal, a barátja hirtelen bejelenti, hogy visszamegy a laboratóriumba. Hogy? Kérdezi a vadnyúl. Megmutattam neked a harmadik legjobb helyet a salátákkal, a második legjobb helyet a répákkal, és a legjobb helyet a hölgyekkel. Miért akarsz visszamenni? Nem tehetek róla, mondja a másik, majd meghalok egy szál cigiért.
Miért tetszett ez?
Azt hiszem azért, mert ott marad a végén az, hogy így, úristen, ezen el kell gondolkodnom, hogy egy ilyen helyzetben miért választjuk mégiscsak a rabságot. Tehát, hogy menthetetlenül elkezdem így antropomorfizálni, vagy így magunkra alkalmazni, mert hát nyilvánvaló, azt így rögtön érzi az ember, hogy bizonyos helyzetekben így viselkedik, mint a labornyúl. Tehát ott maradunk benne a kis kényelmes rabságunkban, mert abban van egy szál cigi, és így ignoráljuk a szabadság adta lehetőségeket.
Rámutat azokra a diszpozíciókra, amelyeket nagyon nehéz felülírni. Valószínűleg, hogyha ezt Ezopusz írta volna meg, hiszen ez egy állatmese, tehát egy olyan tanmese, mint a Száz fabulában, akkor lenne hozzá egy jó kis rövid didaktikus összefoglaló.
Itt az a jó, hogy mindenkire rá van bízva, hogy mit gondol, vagy hogyan csapódik le. Zoltán, önnek a kedvence?
Tulajdonképpen minden fejezet jó a maga nemében, némelyik hosszabb, némelyik rövidebb, sajnos mondjuk a metafilozófia, vagy a relativizmus az talán nem kap annyi teret, mint amennyit érdemelne, de nekem a vallásfilozófia tetszett, és pedig azért, mert talán ez egy olyan filozófiai terület, amelyik nálunk, mint tradicionális, csak a keresztény kultúrában, ahol inkább a hagyományos nagyegyházaknak van szerepe, ez a fajta reflexió, ez a vallásfilozófiai reflexió egy kicsit így most filozófiai nézőpontból hiányzik szerintem. Ez a vicc amúgy, bár vallás filozófiai jellegű, hiszen a manapság egyre erősebben terjedő, nálunk is felbukkanó intelligens tervezés, régi nevén kreacionizmus, hát hogy a világot Isten teremtette, pontosabban valamilyen nagy alkotó teremtette, egy nagy órásmester, erre vonatkozik ez a vicc. Amúgy a logika fejezetben található, de lehetne a vallás filozófiában is. Három mérnök hallgató azon vitatkozik, miféle Isten teremtette az emberi testet. Az első így szól. Isten bizonyára gépészmérnök. Vegyük csak az ízületeket. A második azt mondja. Szerintem inkább villamosmérnök. Az idegrendszer elektromos kapcsolatok ezreiből áll. Mire a harmadik? Tévedtek. Isten csak is építőmérnök lehet. Ki más vezetne át szennyvíz csatornát egy rekreációs övezeten? Ez egy igazi csattanóra építő vicc. Ezt nagyon szeretem, és hasonlókat találhatunk a vallás filozófiai részben, mindenkinek ajánlom.
Egyébként a vallásról, meg a teremtő feladatköréről sok szó esik. Nekem a relativitással foglalkozó volt a kedvencem, mert hát abban találtam meg azokat a vicceket, amik klasszikus viccek, igen. De soha az embernek szerintem nem jut eszébe, hogy valójában ennek mi a gyökere.
Mike, az autópályáról hívlak az új mobilomról. Légy óvatos, Pat, most mondták a rádióban, hogy egy őrült rossz irányba hajt a strádán. Még hogy egy, itt mindenki szembe jön.
Itt különben fordítás technikailag azért megegyezném, hogy itt vitatkoztunk azon, hogy a magyar nyelvben használatos viccformát alkalmazzuk-e, és végül úgy döntöttünk, hogy pont azért nem, mert így talán, mivel egy picit szokatlanabb szöveget hallunk, így engedjük magunkat megnyitni a szerzők fukóista poszt-strukturalista interpretációja felé.
Tehát, hogy ráismerünk a viccre, tudjuk, hogy melyikről van szó, de nem viszi el a szokás a figyelmünket.
Abszolút relativitásnál. A hadihajó őrszeme fényt vesz észre a tengeren a hajó előtt. A kapitány utasítja, hogy jelezzen a másik hajónak, azonnal változtasson irányt 20 fokkal. Megjön a válasz. Inkább maguknak tanácsos irányt változtatni, de azonnal. A kapitány méregbe gurul, és ezt az üzenetet küldi. Itt a kapitány, mindjárt összeütközünk, azonnal térjen ki 20 fokkal. A válasz, másodosztályú matróz vagyok, és nyomatékosan kérem, hogy változtasson irányt. A kapitány már magán kívül van a dühtől, és azt üzeni. Én egy hadihajó vagyok, én meg egy világító torony.
De egyébként a relativitás kapcsán sok minden szóba kerül, az időrelativitás, az igazságrelativitás, a más is.
Pont azt éreztem, hogy itt egy kicsit sietnek, vagy inkább nem fejtik ki a lehetőségeket. Tehát ahogy indul a metafizikával, vagy az ismeretelmélettel, logikával, ott sokkal többet mesélnek. A vallásra csak egy megjegyzéssel térnék vissza, hogy valószínűleg azért szerepel ennyire tematizálva, mert hogy az átlag magyar közhiedelem ellentétben Amerika az egy vallásos ország, mert ott a lakosság 80%-a válaszol igennel arra a kérdésre, hogy hisze Istenben. Nálunk ez azért sokkal alacsonyabb.
Minden fejezet ugyanúgy kezdődik, van egy pár beszéd, egy ilyen rövid 2-3 mondatos.
Például így hangzik az egzisztencializmussal kapcsolatos bevezető, Démétriosz, bevallom neked, Theon, néha azt kívánom, bárcsak jobban hasonlítanék rád. Theon, semmi akadálya, egzisztencialista nézőpontból a kezedben van a sorsod, azzá válsz, amivé magadat teremted. Démétriosz, ez fantasztikus, mindig is olyan magas akartam lenni, mint te.
Nem annyira vicces, mint ugye a szöveg többi része, nem?
Hasonlóan látom én is. Tehát, hogyha valami egy kicsit nem
kritika
tetszett, az egészen jó könyvben, kiváló ötletre épülő egészen jó könyvben, akkor ezek a párbeszédek. Ebben az értelemben ez egy keretes struktúra, tehát a záró fejezetben szintén megjelennek ezek a figurák, és akkor mint egy ilyen stand-up comedy jelenettel záródik. Hát ez a fajta szórakozási lehetőség az Egyesült Államokban korábban indult, sokkal többen nézik, művelik, tehát hogy nyilvánvaló, hogy van helye, és akkor mintha ez a stand-up comedy féle dialógus kerülne be.
Vagy hogy így az ókori filozófusok valahogy bele tudják csempészni.
Hát nem? Igen, vagy
lehet,
tanítvány-tanító
ilyen
szituáció. Minden esetre azért korrektül végig van víve, mindig az adott fejezetre valamilyen poénnal indítva. Kleinről azt kell tudni, hogy ő később nagyon neves humoristáknak írt stand-up comedy szövegeket. Tehát ő valóban ebből is élt egy időben. A végén van amúgy, erre is felhívnám a figyelmet, hogy egy jó fogalomértelmező rész, egy rövid kronológia, tehát figyeltek a filozófia történetre, a nagy nevek többségében előkerülnek, és a fogalom értelmező rész az azoknak nyújt elsősorban nagy segítséget, akik bizonyos problémákat előbb akarnak így fogalmilag átnézni, mint sem a magukat, a fejezeteket néznék meg.
Mennyire korszerű ez a könyv? Vagy egyáltalán a viccek mennyire korszerűek?
Bizonyos szempontból a középiskolás meg fiatal felnőtt korosztály még többet is ért belőle talán, mint mi, mert sokkal jobban részei az amerikai popkultúrának, így az online világon keresztül. Tehát, hogy amit mondjuk régen fölmerült volna fordítóként, hogy egy tévéműsornak, egy népszerű amerikai tévéműsornak a nevét cseréljük ki egy népszerű magyar tévéműsorra. Ezt most már így nem kell, mert hogy a gyerekeink korosztálya ismeri ezeket a tévéműsorokat jobban, mint mi.
És mennyire elteszi a filozófiát praktikussá, vagy gyakorlatiassá, tehát hogy mennyire gondolkodtatja el vajon a fiatal olvasót ez a könyv, hogy nem valami avit dologról van itt szó, hanem hogy a filozófiáról gondolkodni, vagy filozófiai kérdésekről gondolkodni, az napi gyakorlat is lehet. Nekem ez volt a nagy élményem a viccek kapcsán, hogy például amikor a szabad akaratról, vagy a determinizmusról gondolkodunk, itt van, körülvesz minket, itt ez élő
igen,
dolog,
igen,
nem?
Igen, hogy azt hogy kell megláttatni velük, hogy ez része az életüknek, meg a mi életünknek, csak így nem tudjuk.
Hogy Jaspert idézzem fel, minden ember filozofál, csak nem mindenki teszi ezt explicit fogalmi szinten, tehát mindenkit érdekel a boldogság, a saját életének az értelme, a szabályok, amiket követni kell, tehát a filozófia valóban mindenkié, csak ezt talán az oktatás is elidegenít ettől az élménytől, mert hogy a középiskolában találkozik a legtöbb magyar ember filozófiával, ott viszont talán csupán az ókoriak vannak külön kiemelve, netán még a Descartes és társai, a 17. századból, aztán a 20. századból már nincsen filozófia, mert ez a miénk, tehát kortárs. Hát ez a könyv, mivel analitikus, tehát eszébe nem jutna történetiségben gondolkodni, netán ideológiában, ahogy említettem, ezért egészséges, nagyon friss szellemű ez a könyv. Teljesen aktuálisnak érzem egy olyan kultúra részére, mint a miénk, amelyik nem elsősorban filozófiai kultúra, hanem más, hogy ezt érezteti meg, ezt az aktualitást, ezt a szabad szellemet a gondolkodásban, a vicceken keresztül. Némelyiket ismerjük, némelyiket majd ebből a könyvből ismerjük meg, jó viccek, és hogy a filozófia az minden pillanatban a miénk. Tehát a szabad akarat kérdése az nem egy elmúlt probléma, hanem létező, ahogy jövünk ide a rádióba, akkor is létező probléma.
Egyébként eleve az, hogy viccel hozza összefüggésbe a filozófiát, már arra mutat, hogy ő ezt az eltávolodást, ami lehet az olvasóban, ezt felejteti el.
Mert a vicc az meg az aktualitás maga mindig követi az eseményeket.
Verestúj Narcisszal és Kovács Zoltánnal beszélgettünk egy különös könyvről, amelynek címe Platón és a kacsacsőrű emlős bemegy a bárba. Thomas Cathcart és Daniel Klein könyve a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg. A könyvben utazom minden interjúja, sőt a délutánonként hallható Neked 8 könyvajánlók hosszabb változata is meghallgatható a Spotify-on. Ha hiányzik még valami a karácsonyi listákról, érdemes ott körülnézni. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is, Ola Andrát hallották.